Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ezékiel próféta könyvének a 34. fejezetéből a 10. verstől a 16-ig, majd a 31. versben lévő igék alapján olvassuk, álljunk fel és felállva hallgassuk az igéjét. Így szól az Úristen imé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, és megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, és kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nekik ételül. Mert így szól az Úristen imé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána, miképpen a pásztor tudakozódik nyája utána, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein, a mélységekben, és a föld minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltettem őket, és Izrael magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen, az elveszettet megkeresem, az előzöttet visszahozom, és a megtöröttet kötözgetem, és a beteget erősítem, és a kövéret, az erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. A 31. vers, ti pedig az én juhaim, legelőbb nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Eddig olvastuk az igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, mára a pásztori tevékenység az mezőgazdasági segédmunkának számít, pedig valaha ez főfoglalkozás volt, és van is egy probléma. Először ezt a címet akartam adni a mai igehirdetésnek, hogy pásztor kerestetik. Elképzelünk egy ilyen apró hirdetést, pásztor kerestetik, és hát jelentkeznek emberek, megkérdezik őket, hogy mi volt korábban a foglalkozásuk. Az egyik esetleg azt mondja, hogy ő gépkocsi vezető volt, a másik azt, hogy hát mondjuk szociális munkás volt, az már valami, mondja a hirdető, és a harmadik, nem tudom én, könyves mellett dolgozott, és így tovább. Hát nehéz dolga van a hirdetőnek, de örül annak, hogy valaki jelentkezik, mert az a baj, hogy nem jelentkeznek pásztornak Magyarországon. Van Észak-Magyarországon egy rész, amit kicsit jobban ismerek, Szabolcs-Szatmár-Beregi térség, ahol a földek nem túl jó minőségűek, és mindig is legeltettek ott, és arra panaszkodnak ott a még állattartó gazdák, hogy nem találnak segítséget, mert nem könnyű mesterség az állatokkal bánni, korán fel kell kelni, és aki mondjuk egész éjjel az internetet bújja, vagy filmeket néz, vagy kattogtatja a telefonját, az nem tud felkelni 4-kor, vagy hol vagyunk attól, amit a jó pásztor mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ez azt jelenti, hogy a pásztor a karám ajtajában alszik, együtt a nyájával, és csak a testén keresztül, innen származik ez a hasonlat is, vagy ugye hajdana az őrök is, az ő uruk küszöbén aludtak, és így a jó pásztor az ajtóban aludt, hogy csak a testén keresztül lehetett a nyájat megközelíteni. Hol találunk ma egy ilyen mezőgazdasági segédmunkást, aki hát ilyesmire hajlandó? És ezért aztán hát vagy van, vagy nincs állattartás, úgy, ahogy van, de ez a régi szép mesterség, ez kihatófélben van. Na most oda kell kanyarodnunk, mindig egy kicsit a Biblia legelejére lapozunk a világ teremtéséhez, és újra és újra feltesszük a kérdést, hogy mi volt mindennek a célja. Lehet, hogy nem tudjuk megfogalmazni igazán, mert akkor Isten fejébe kellene belátnunk, és azt kell mondanunk, hogy lehet, hogy nem tudjuk mi magunk azt megmondani, hogy mi volt a célja. Isten akarta. Miért ne akarhatta volna? Bennünk is ott van ez a vágy, hogy valamit tegyünk, csináljunk, amivel jól eltöltjük az időt, és amiben sikerélményünk is van. De hát mi is volt az ember életének az értelme? És azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, és ezért próbálunk valamilyen értelmes elfoglaltságot találni, vagy értelmet lent. Ilyen sokan vannak, akik belefáradnak. Tegnap valakivel beszélgettünk a túlzott kábítószer fogyasztásról, függésről, és arról, hogy milyen sok fiatal hal meg 30 éves kora előtt, mert nem tudja, hogy mi az életének az értelme. Ez nagyon nyomasztja őt, és elkezd önmaga ellen fordulni, kimenekülni a való életből, és valamit találni, ami legalább átmenetileg félálomban tartja őt. Szóval most ott hagyom a gondolataim között ezt, hogy pásztor kerestetik, de nem csak erről szól ez a szakasz, mert mindjárt az elején, és akkor kezdjük ezzel, Istennek vannak problémái a pásztorokkal kapcsolatban. És most nem akarok kimenekülni abból, hogy a lelki pásztorokkal is igen vannak problémák, és nem egy valaki van, akivel nincsenek, és a többiekkel vannak, mindegyikkel vannak problémák. Izrael pásztorai, mondja egy helyütt az Úr, de egyszer azt is használja ebben a fejezetben, hogy az én pásztorai. És ez azt jelenti, hogy valakinek felelősséggel tartozunk, és akkor még egy kicsit mindig a körül mozogva, hogy mi is hát az ember életének a célja és értelme, azt kell mondanunk, hogy az a célja és értelme az életünknek, amit Isten a teremtéskor az embernek adott. Bármi furcsa, mire az ember megjelenik Isten teremtő munkájában, addigra már vannak egysejtűek, vannak csigák, vannak kígyók, és vannak békák, halak, madarak, fák, növények, sok minden van, aztán a végén a bonyolultabb emlősök is megjelennek a teremtésnek a csúcsán, és mire mindez megvan, Isten megteremti az embert, és megmondja, hogy miért. Azért, hogy őrizze és művelje ezt a világot, ezt a földet. Egyszer éppen fák kapcsán idéztük fel azt, hogy hát az a feladatunk, hogy őrizzük és gondozzuk. Nem az, hogy kivágjuk. Jó, hát van, amikor el kell távolítani ágakat. Erről is beszél az ige. Szőlőt is metszeni kell. Akkor működnek jól ezek a dolgok, hogyha kicsit beavatkozunk, de felelősséggel, és ugyanez vonatkozik az egész élővilág más részeire, sőt, nem csak az élő részre, az egész földre, annak minden elemére, amit Isten a maga bölcsességével teremtett olyan arányokban, ahogy. Tehát mire minden megvan, valakit teremt az Úr, aki mindezt gondozza, őrizze, vigyázzon rá, és adjon számot róla majd az Úrnak. Mi hát az ember életének az értelme? Az, hogy figyeljen a világra Isten szemével, Isten megbízatásából, és az ő elgondolásai, és a világhoz való viszonyulása szerint. ez az ember életének az értelme, hogy néha mi ezt nem találjuk jónak, hogy mi ezt olykor fárasztónak találjuk, nyűgösnek találjuk, hogy lázadozunk ellene, szívesebben szórakoznánk, vagy csinálnánk hasznot a dologból, ha már benne vagyunk. Ez egy másik kérdés, mert ez a problémája itt azután az Úrnak, hogy az ember kitör ebből a megbízatásból, és egészen mást kezd csinálni. Izrael pásztorai lehetnek egyszerű, hétköznapi munkás emberek, feladatok egy pontján, asírásoktól kezdve az orvosi, hogy elég távoli pontokat határozzak meg, a kutató biológustól kezdve az utcaseprőig, és így tovább. Nagyon sokféle feladat van, és egyiket se becsüljük le, mert ezek nagyon-nagyon lényeges tevékenységek, és olykor olyasmit kell csinálnunk, amihez nem nagyon van tehetségünk, de a feladat megköveteli, hogy csináljuk valamit. Az Úrnak pedig az a panasza, nem olvastuk el az elsőtől a 9. versig terjedő szakaszt, ahol az Úr nem kesereg, hanem megállapítja, hogy örök problémája minden felelősséggel felruházott embernek, hogy ne azt csinálja, amire a megbízatást kapta. Mit csinálnak Izrael pásztorai? Izrael pásztorai, akik ellen megy az Úr, kihívja őket pár bajra, már-már azt mondhatjuk, és ki kell venni a kezükből végül a juhokat, azt mondja, hogy nem legeltették őket. Most ez a legeltetés nem egyszerűen arról szól, hogy elengedjük a juhokat, egy jól betanított puli hát gondozására bízunk, mi pedig elheverünk a subán és furuljázgatunk. Az ember azt gondolja, hogy ez így van, de ez nem így van. Amikor a juhokat nyírni, körmölni kell, vesződés botod, azok vigasztalnak engem, mondja az ige, hát ez nagyon-nagyon-nagyon sok fáradtsággal járó munka, és a legeltetés pláne a füves legelőtre terelget engem, ott nem virágot szed a pásztor, és különösen azon a vidéken, ott Izraelben, ahol nagyon kevés zöld felület volt, ez egy állandó kutató munka, egy állandó tevékenység, megtalálni a jó legelőt. A lelki pásztornak, aki figyeli állandóan, hogy mi foglalkoztatja a gyülekezetet. Nem csak az az érdekes, ami engem foglalkoztat, nem azt akarom mások problémájává tenni, de vajon mi az ő problémájuk, bánatuk, ügyük, amiben éhezik és szomjúhozzák az igazságot, hogy akkor nekem valamilyen legelőt találnom kell. Aztán azt mondja a nyájról még, ha majd ehhez visszatérünk majd egy ponton, hogy a nyáj az hajlamos arra, hogy elvesszen. A jó pásztor pedig elmegy és keresi, míg meg nem találja a juhot. Aztán elűzetik. Tehát vannak erők, amelyek elűzik, szétszórják, prédává teszik. Vannak köztük gyöngék, betegek, sebesültek, akiket olykor ölében visz a pásztor. Éhesek, önzők és összeférhetetlenek is, ez mind-mind ott van. De a jó pásztornak a dolga nem az, ami itt hát szomorúan mondatik el az olvasott fejezetünk 4. versében, csak visszautalok rá, hogy meg nem kerestétek őket, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Nem arra adunk megbízatást különféle vezetőknek, akiknek az a dolguk, hogy gondoskodjanak a nyájról, az emberekről, hogy kegyetlenül uralkodjanak rajtuk, magukat legeltessék, hasznot termeljenek a maguk számára. Nagyon érdekes az a szemlélet, ami a Bibliából, a pásztorokról megtudható, hogy nem annyira az érdekes, hogy ő neki mekkora jövedelme, láttuk, hogy Jákob is egy pillanatban milyen könnyen adott oda akár egy évnyi vagy több évnyi hasznot is Ézsaúnak, és nem csak azért, hogy az életét mentse. Tehát a cél nem az, hogy én minél gazdagabb legyek a nyájnak a kárára, és ezért megnyúzom szinte őket, és felfalom őket, ezért mondja az Úr, hogy kiveszem őket a fogaitok közül, kiszabadítom őket a szátokból, hogy ne legyenek még nektek ételül. A pásztorok, akik lejáratódtak, és elfelejtették, hogy nem a nyáj adja életét a pásztorért, hanem fordítva. Fordítva van ez. A pásztor adja az életét a nyájért. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy a pásztor felelőssége, hogy milyen a nyáj, mikor Mózes megérkezik a hegyről arra a Tibor nyára, amikor Izrael fiai aranyborjút öntenek, és arról beszélnek, hogy visszamennek Egyiptomba. Ezek a te isteneid, akik kihoztak Egyiptomból, és oda vissza is mehetnénk, akkor a felháborodott Mózes először Áront vonja felelősségre, és azt mondja, hogy mi történt, hogy ilyen gyalázatba keverted ezt a népet? Áronnak nem volt elég erkölcsi ereje és bátorsága arra, hogy határozottan nemet mondjon, hanem belement abba a játékba, aminek szörnyű lett a vége, sokak halálával végződött, nagy csapás volt és nagy szégyen volt. Áronon múlik, és Mózesen múlik, hogy milyen a nép. Nem minden estül persze, és mondom, erre visszatérjük majd a harmadik pontunknál, de a pásztoroknak nagy felelősségük van. Nem csak abban, hogy mit esznek a bárányok, hova járnak vízért, mivel oltják szomjukat, hogy mi történik a törött lábúakkal, és mi lesz a sorsuk az eltévedt és kiszolgáltatott vadaknak kitett eltévedt juhokkal. Mi történik? Mi lesz? Mivé formálódik a nyáj? Ezt az Úr számon kéri. A második dolgunk ennek a kis szakasznak a nyomán, és jó, hogy ez itt középen van, hogy azt szemléljük, hogy milyen az, amikor a megbízó, az örökké való maga veszi kezébe az ügyet, és azt mondja, így szól az Úr, hogy én magam keresem meg nyájamat. Az én juhaim szó, vagy az én nyájam kifejezés 7-szer fordul elő ebben a szakaszban. Mindig felkapjuk a fejünket, hogy elkezdjük számolni egy idő után, hogy vajon hányszor fordult elő egy ilyen szakaszban, és ebben biztos, hogy van üzenet, mert újra és újra az derül ki, hogy Istentől ránk átruházott feladataink vannak itt ezen a világon, és ezért egyszer számot kell adni, mi történt az emberekkel, akiknek beszéltünk igazságról, jogról, akik elé odaálltunk, amikor önzésükben elvesztették a fejüket, akik érdekében küzdöttünk, összeütköztünk hamis pásztorokkal, önző emberekkel, megtettük-e? Nem kell, nem lehet az Úrnak azt magyarázni majd, hogy féltettem az állásomat, és azért nem szóltam, mert senkinek fejét nem veszik, sokszor még az állásnak sem forog igazán kockán, egyszerűen csak nem szeretik az emberek, ha kinézik őket a nemzeti együttműködés rendszeréből. És akkor az Úrnak is be kell látni azt, hogy van egy közmegegyezés, amiből mi nem szeretünk kilógni, ezért lapítunk, hallgatunk, és olyan mindegy, hogy mi történik a nyájjal. De az Úr nem így gondolkozik. Azt mondja, akkor én visszaveszem. Visszaveszem, én magam keresem meg nyájamat, magam tudakozódom utána. Amikor megkeresi az Úr a számüzetésben, belső emigrációban lévő Mózest, aki külső és belső emigráns, mert elmenekült ugye Egyiptomból, de menekül a feladat és a felelősség elől is. És az Úr elkezd vele beszélni, elmondja, hogy ő tudakozódott a népe után. Lementem közéjük, hallom, hogy mit beszélnek magukban, azt is hallom, amit nem mernek kimondani a szájukon. Láttam, sőt, szinte átéltem a szenvedésüket, és ezt így nem tűröm tovább. És Mózes egyetért egészen addig a pontig, amíg azt nem hallja, hogy de az Úr arra gondolt, hogy őt küldje a feladatnak a végrehajtására. Amikor azt mondja az Úr, hogy én magam keresem meg, akkor ebben egyúttal keresi azt a személyt, akit itt ezen a földön használhat, mert itt rajtunk keresztül szokott az Úr a dolgokba beavatkozni, és ne tessék visszamutogatni, és azt mondani, hogy hol volt az Isten. Nem vagyok az ő ügyvédje, mert erre nincs felhatalmazásom, és ő nem szorul erre. Nem tudok válaszolni arra, hogy hol volt Auschwitzban, és hol volt azokban az egyéni tragédiákban, most például ennek az érettségére készülő lánynak és barátjának a történetében, amikor valaki 170-nel elgázolta őket, ugye ott a pékség előtt, ahol a mi kedves barátunk Teodor segítséget kapott egy migránstól. Nem ezt kérdezem, mert olyan könnyű Isten háta mögé bebújni, és azt mondani, hogy hol volt Isten. Kérdés fordítva van, hol volt Auschwitz idején a keresztény Európa, amely ma is visszatér régi 75 évvel ezelőtti szennyébe, hogy Lengyelországban ugye megint zsidó bábút vernek egyes helyeken, és valójában őszintén, hogy nem gyógyult ki Magyarország sem az antiszemitizmusnak, zsidó ellenességnek, antijudaizmusnak, Izrael ellenességnek, sokféle formája van ennek a betegségéből. Ugyanez van ma. Keresem nyájamat, és keresem a pásztoraimat. Jó pásztor kerestetik, mondtam az elején. Jó pásztor kerestetik. Tehát keresem nyájamat, de egyszer s mind keresem azt is, akire nyájamat rábízhatom, amikor magam tudakozódom nyájam után, miképpen a pásztor, a jó pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőború napján, kihozom őket, egybegyűjtöm, beviszem őket, legeltetem őket, szinte ugyanazok a szavak, amiket Isten népének Egyiptomból való kiszabadítása alkalmából mond, ugyan ezeket mondja most is, fogja minden helyen és minden alkalommal mondani. Keresi azt, aki ővele együtt tud működni ebben az Úr. Keresi, ki akarja hozni, egybe akarja gyűjteni, be akarja vinni, legeltetni akarja. Partner, munkatárs kerestetik ehhez a feladathoz. Mert én az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem. Ezek mind a jó pásztornak a feladatai. És hát mondjunk valamit még a bárányokról, akik hát itt most nagyon kedves és kiszolgálni való közösségként jelennek meg. Az előbb azt mondtam, hogy egyenesen ezért teremtette Isten az embert, hogy legyen, akikre rábízhatja egyéb teremtményeit. És nem véletlenül hagytam ki az előbbi felsorolásból azt a kis nehezen magyarázható fél mondatot, hogy és a kövérecs erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, amint illik. Mi van, mi a helyzet ezzel? Ez az elvesztem szó zavar bennünket, mert inkább azt kellene fordítanunk, hogy a túlságosan erős összeférhetetlen bárányokat kordában tartom. kordában tartom. Nem olvastuk aztán itt a 17. résztől azt, amikor arról beszél az Úr, hogy ember és ember között, a gyülekezetben, a társadalomban vannak problémák, nem csak a pásztorokkal van baj, hogy hol a jó pásztor, hol a jó Isten, hanem ha nincs Isten, ha nincs jó pásztor, és ketten vagyunk, akkor is vannak érdekes kérdések, és ez így jellemzi itt az ige, hogy vannak azok az erős bárányok, akik miután jól laktak a legelőn, a többit összetapossák, hogy ne jusson másnak. Miután szomjukat oltották, belemásznak a vályúba, fölzavarják a vizet, hogy a többieknek ne jusson. Az önzés, ami mindent akar, el akarja venni a másik elől, hogy az ne jusson elemi dolgokhoz se. Az összeférhetetlen és erőszakos polgártárs, aki nem tud mit kezdeni a mohóságával. Egyszer emlékszem egy beszélgetésen, ahol meghívtak, valaki felháborodottan kérte rajtam számon, hogy miért segítünk hajléktalanoknak és más szegényeknek, egyebeknek, és azt kiabálta ott, hogy és nekem ki segít. És kérdeztem, hogy milyen segítségre van szüksége. Mondta, hogy neki nincs szüksége segítségre. Mondtam, akkor ennek adjunk hálát ezért, ennek örüljünk, de ha ő neki nincs szüksége segítségre, akkor, és most befűzöm ide az elején mondatomat, jó pásztor kerestetik, akinek nincs szüksége arra, hogy őt perenkázzák, körbenhordozzák, törött lábát, bekötözzék, megtalálják helyette a legelőt. Akkor van egy másik szerep. Onnan keressük a vezérkosokat, mondjuk így, akik nem úgy élnek, hogy egymás lelődösik az útról. Amikor Ezrás, Nehémiás hazajöttek a fogságból, és neki láttak felépíteni újra a jeruzsálemi templomot, akkor egy napon munkások nem léptek ugyan sztrájkba, de úgy mondjam, tüntetni kezdtek, vagy nem tudom, petícióval fordultak vezetőikhez, Ezráshoz, Nehémiáshoz, és azt panaszolták fel, hogy ugyanaz történik, mint a fogságra vitel előtt, hogy hát nem tudnak létezni, teljesen eladósodtak, el kellett mindenüket adni, sőt, van már olyan, mondta egyikük, hogy a gyerekünket rabszolgának kellett eladni. És akkor a vezető megszaggatja a ruháit, és azt mondja, hogy egyeseket még meg is vertem. Tetszik nekem ez a rész itt. Lekevert egy-két pofont ott, ahol a jó szó nem használt, és azt kiabálta, hogy hát sosem fogunk megtérni. Hát hazajöttünk a 70 évnyi fogságból, sőt, még nagyobb távolságból is nem változunk meg, újra kezdődik. Újra csak az önzés elvenni a másiktól. Mire való, hogy minden hozzám dől be, mindenből csak nekem van hasznom, és mindenki nekem dolgozik, és én mondom meg, hogy kinek meddig ér a szabadsága. Mi értelme van ennek? És mi értelme van annak, hogy én is része legyek ennek az önző világnak, amely mindent összetapos, ami nem az ő hasznát szolgálja? És ebből nem gyógyít ki a babiloni fogság sem, börtön, semmi. Nem szoktunk okulni, nem figyelünk Isten igényére, amely azt mondja, hogy azért szeresd a jövevényt, és azért ne uralkodjál a gyöngén, mert te is jövevény voltál, te is kiszolgáltatott voltál. Mi nem így működünk, hanem ha bármi hátrányért bennünket, akkor azt másokon, hogy nálunk gyengébbeken akarjuk számon kérni. Szóval baj van a bárány és bárány között is, és ezért végül újra visszatérünk a szakaszunk középső részéhez, ahhoz a ponthoz, hogy az Úr maga veszi kezébe az ügyet. Állítok feléjük egy pásztort, mondja ugyanebben a fejezetben, és itt a próféta Dávidra céloz, aki már rég nincsen akkor közöttük, és nem tudja, nem akarja őt az Úr föltámasztani, az ő ideje lejárt. De nem csak jelképesen a Dávid magvából adja nekünk, kívülről jötteknek, vagy kevésbé udvarias szóval pogányoknak, azt az üzenetet küldi az Úr, hogy a Dávid magvából való jó pásztort, aki életét adja a juhokért, a mi Úrunkat Jézust, ezért küldte, hogy életét adja a juhokért, hogy egy olyan mintát szolgáltasson, amit követni lehetne. Senki nem mondja, hogy ő keresztény, csak azért, mert egy ilyen nevű párthoz tartozik, akár Magyarországon, akár Európa más részeiben is. Vajon tudjuk-e és akarjuk-e követni Jézust, a jó pásztort, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét értünk, aki magára veszi a bűneinket, aki az érinthetetlenek között van, a társadalomból kiszorítottak barátja, nem a erőkelőket keresi, és azokat, akik azt hiszik, hogy ők forgatják a történelemnek a kerekét. Jó pásztor kerestetik. Mindegy, hogy mi a mi alapvető professziók, ami alapvető végzettségünk. A jó pásztorra, mint olyan személyre számít az Úr, aki az ő választottjának a mintáját követi. Isten áldjon meg hát bennünket, ne keressük mások felelősségét a nyáj állapota miatt, hanem halljuk meg Istennek a hívó szabát, aki jó pásztort keres, eltévedt juhai mellé. Amen.